unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai adásban a perinatális gyászról fogunk beszélni, hogyha kevésbé ismerős így ez a szó, bár a perinatális időszakkal szerintem már sokan találkoztak, akiknek a bármiféle úton, módon közük volt a terhességhez. Ugye ez a megszületés előtti időszakot jelenti, tehát tulajdonképpen a vetélés lesz a fő témánk ma egy szakértővel, és az azzal kapcsolatos gyász, mert hogy akárhogy is még mindig szerintem nem tekintünk rá úgy, mint egy gyászra, egy gyászfolyamatra, ez egyébként az. És én azért is szerettem volna mindenképpen beszélni erről a témáról, mert hála a Jóistennek nekem személyes kötődésem ehhez nincsen, de én úgy nőttem föl, hogy nagyon sokat hallottam arról a szüleimtől, hogy úgy volt, hogy nekik nem lehet közös gyerekük. Azt nem mesélték el egyébként el, csak amikor már nagyobb voltam, hogy anyukámnak több vetélése is volt. Ezért is foglalkoztatott engem mindig ez a dolog, hogy anyukám egy ilyen nagyon erős nő, soha nem sír meg ilyesmi, de amikor ezt elmesélte, láttam, hogy így bekönnyesedett a szeme, hogy pedig mennyi idő eltelt, meg már itt vagyok, meg felnőtt vagyok, meg meglettem, meg stb. De hogy ezeket igenis fel kell dolgozni, és hogy beszélni kell róla, és végig kell menni egy gyász folyamaton ahhoz, hogyha az ember ebből valahogy tovább akar lépni, vagy fel akar szabadulni. Majd kíváncsi vagyok, hogy mit mond a szakértő, de hogy én azt olvastam, hogy a mai napig van még olyan, hogy a más emberek úgy reagálnak egy vetélésre, hogy hát tehát majd lesz másik. Meg hogy mint hogyha elütötte volna a kiskutyádat egy autó, amire szintén nem reagálunk úgy, hogy majd lesz másik természetesen, de hogy ez számomra döbbenetes. Ha nem is pont ezek a szavak hangzanak el, de ez a hozzáállás, hogy majd túlteszed rajta, majd próbálkoztok még, majd jön a következő, holott az adott ember, akivel ez megtörtént, az abszolút benne van egy ilyen nagyon mély gyász folyamatban, amiről nem is nagyon hagyják, hogy beszéljen, és akkor még itt zárójelbe, bár nem zárójelbe kéne, de hogy megjegyzem, hogy ott van a férfi, akinek meg egyfajta láthatatlan, vagy néma, vagy csendes gyásza van, hiszen ő is elvesztett egy babát attól még, hogy ez nem az ő testével történt, és hogy mennyire nem beszélünk arról sem. Nem tudom, hogy neked így van-e ezzel kapcsolatban bármiféle tapasztalatod?
Hát felnőttként szerencsére nincs, tehát nem volt olyan kapcsolatom, ahol ilyesmi történt volna. Elvileg nekem lett volna egy ikertestvérem, aki viszonylag hamar úgy döntött, hogy inkább nem jön. Tehát aztán nem alakult át Stephen King horrorra, tehát elvileg nem fogyasztottam el meg ilyesmi, mert ugye erről is hallani, hogy történik ilyesmi, de őszintén szólva én ezt eléggé későn tudtam meg, olyan eléggé elérhetetlen, vagy megfoghatatlan, vagy távoli ez az egész.
Ez a terhesség elején volt?
Igen, ez még abszolút az elején volt, én úgy tudom. És nem sem érzelmileg, sem máshogyan, vagy hogyan máshogyan lehetett volna rám hatással, de nem volt rám érzelmileg hatással, és nem is voltam ilyen helyzetben, és őszintén szóval nem is nagyon találkoztam olyan emberrel, akiről tudtam volna, hogy ilyesmi történt, mert ugye azért az is van, tehát van az, amit mondtál, hogy a külvilág, ha nem is legyint, de valami azzal fölérő gesztussal jelzi, hogy hát próbáljátok
tovább.
Meg még egyszer,
igen.
Lép tovább. Van ez, meg van az, amikor egyáltalán nem is beszélnek róla.
Igen.
Tehát, hogyha mondjuk olyan fázisban történik a vetélés, amikor még nem látszott az anyukán, akkor ez abszolút az ő titkuk marad. És én azt, vagy sokszor. Én azt gondolom egyébként, hogy erről azért is nehéz beszélni, meg azért is nehéz egy nem szakembernek tanácsot adni, vagy úgy viszonyulni hozzá, ahogy kell, mert ez egy átadhatatlan érzés. Tehát ez tényleg valószínűleg, sőt egészen biztos, hogy csak azt tudja, hogy mivel jár, aki átesett rajta. Egyébként nem lehet ezt szavakká formálni. Olyan, persze az egy analógia, hogy ez egy gyász, és ezt nagyjából tudjuk, hogy a gyásznak milyen egységei vannak, hogy ez milyen érzés valakit elveszteni, de valaki olyat elveszteni, aki még meg sem érkezett. Az szerintem egy egészen speciális fájdalom lehet, ami nagyon-nagyon különleges helyen van az embernek a szívében, és ezt nehéz is átadni, mert ugye azoknak az embereknek, akik a külvilághoz tartoznak, semmilyen kapcsolódása nem volt ahhoz a formálódó élethez. Neki igazából közvetlenül ugye az anyukáján keresztül volt kapcsolódása, tehát az anyja érezte, hogy ő van, vagy még nem érezte, csak szellemileg érezte, és ugyanez a szellemi kapcsolódás, ez megvan jó esetben az apánál is. De ezt nagyon nehéz átadni egy másik embernek, mert hát a mi gyászunkhoz általában úgy tud kapcsolódni egy másik ember, hogy elmeséljük, hogy ha nem ismerte azt, akit elvesztettünk, hogy ki volt az, milyen emlékeink vannak róla, miért volt nekünk fontos, és így tud kapcsolódni a mi történetünkhöz. De arról valószínűleg viszonylag nehezebb beszélni, hogy amikor megtudja az ember, hogy lesz egy gyermeke, akkor hogyan képzeli, mi az, amit az apró jelekből leszűrni vélt, mi az, amit elképzelt róla, meg hát nyilván ennek a dolognak is azt hiszem, hogy vannak fokozatai. Tehát valószínűleg vannak
meg nem
fokozatai,
mindegy,
hogy mikor történik
egyébként
meg,
olyan érdekes, hogy most mesélted ezt, hogy volt egyik ikertestvéred, hogy most így felvezettem, hogy velem nem történt semmilyen, és közben eszembe jutott, hogy nekem az első terhességem amúgy ikerterhesség volt, de nem tudtam róla az elején, hanem mentem nem tudom, hanyadik heti ultrahangra, még nagyon az elején, szerintem a 9. vagy valami 12. még nem is volt, és akkor egy ilyen ismét előhozom a fantasztikus nőgyógyászos történeteimet, mert nekem tényleg csak ez van. Az ultrahangot egy ultrahang specialista csinálta, aki ilyen borzalmasan szemtelenül így nézte az ultrahangon a hasamat, és mondja, hogy hát ez egy ikerterhesség volt, az egyik magzat elhalt, tudott róla? Mondom, nem, ezt most tudtam meg így, ahogy elmondta nekem, és hogy így, szóval tényleg olyan szempontból én ezt nem éltem meg egy veszteségként, hogy mivel nem is tudtam, tehát nekem ez így lezajlott kb. Egy óra alatt, vagy egy nap alatt a fejemben, hanem aggódtam a babámért, aki viszont megvolt, mert hogy nyilvánvalóan azt sem mondta el ez a nagyon szimpatikus orvos, hogy ez rá bármiféle hatással van-e, vagy hogy ilyenkor mi történik. És akkor emlékszem, amikor kijöttem, akkor eleve ugye az első terhességem egy jó nagy sok, és akkor kicsit sírdogáltam, és felhívtam a barátnőmet, aki orvos, és akkor ő elmagyarázta, hogy nyugodjak meg, mert a terhességeknek egy eléggé magas, ilyen meglepően magas százaléka ikerterhességgel indul, és hogy ettől igazából nem történik semmi, hogyha az egyik magzat elhal, és hogy ilyen van. Na mindegy, csak hogy ezt a három mondatot kellett volna elmondani az orvosnak is, és akkor hát nem sírva jövök ki, hanem így nem tudom, esetleg utána kérdezek a dolgoknak. De hogy igen, itt nyilvánvalóan ez volt az első dolog, hogy a babáért aggódtam, de az, hogy az ember, amikor magát az él, nem is tudom, én sem tudom tényleg, hogy fogalmazzak, hogy magát a gondolatot is elveszti, hogy neki gyereke lesz, akire készül, akit vár, a családdá formálod. Szóval hogy ez olyan mélységekbe, meg szintekbe megy el ez a gondolat, és amikor akár ez már többször előfordul a várakozást egy ilyen tragédia árnyékolja be több alkalommal, szóval erről is fogunk majd a szakértővel beszélgetni, hogy ez például akár a saját személyiségünkre, a kapcsolatunkra, a következő, mondjuk a megszületendő babánkra milyen hatással lehet, hogyha ennek mondjuk egy ilyen előzménye van, úgyhogy akkor következzen is ez a beszélgetés. Szabó Márta gyászkísérő a vendégünk, akivel a perinatális veszteségekről, ezzel, hogyha lehet azt mondani leegyszerűsítve, akkor a vetélésről, ez a kettő egy és ugyanaz, a perinatális veszteség és a vetélés, erről fogunk beszélgetni. És akkor fel is tettem az első kérdést.
Jó napot kívánok mindenkinek. Igazából nem. Szélesebb körben azt tudtuk mondani, hogy pre- és perinatális veszteségekről szoktunk beszélni. A prenatális veszteségek, az a tartozik mondjuk úgy a korai vetélés kategóriájában. A perinatális, bocsánat, mert én is a nevekben, tehát szóval a perinatális veszteség, az pedig a 21. terhességi hét utáni magzatvesztést, vagy a, esetleg a szülés körüli veszteséget jelenti. De tulajdonképpen mindegyikről szoktunk, csak hogy sokkal szélesebb a kör. Tulajdonképpen nem csak a korai vetélés, hanem sokkal később is, illetve ezekhez a veszteségekhez soroljuk tulajdonképpen minden olyasmit, ami eleve a gyermek születése előtt a fogantatás környékén manapság az, hogy medőségi vagy esetleg fogantatási nehézségek vannak, az ilyen lombik eljárások, különböző mesterséges beavatkozások, ezeknek a területének a veszteségei is mind ide tartoznak.
Hogyha van ezeknek külön neve, ebből arra következtetek, hogy másféle kategóriába is tartoznak, tehát mondjuk ezeknek a veszteségeknek a megélése is más, vagy ez csak egyszerűen egy terminus technicus, ahogy ezek el lettek nevezve?
A megélések lehetnek különbözők, azért lehetnek, vannak sajátosságai egy korai vetélésnek, vagy terhesség megszakításnak valamilyen okból, illetve mások, vannak sajátosságai, amikor a 24. hét után történik ez a fajta elveszítése a várt gyermeknek, de hogy tulajdonképpen azért alapvetően van legtöbb azért mégiscsak közös jellemzője az, hogy egy várt gyermekről, vagy egy olyan gyermekről beszélünk, aki nem született meg valamiért, vagy nem születhet meg valamiért. Tehát ilyen mértelemben mindegyiknek sajátossága az, hogy tulajdonképpen van valaki, aki igazából nincs itt, és ő hozzá kötődünk, vele kapcsolódunk, de közben mégsem tudunk, mert el is veszítjük.
Mielőtt elkezdtük veled a beszélgetést, mi is beszélgettünk az adásban a témáról Borival, és én azt találtam mondani, vagy valami olyasmit találtam mondani, hogy azoknak az embereknek a vesztesége, akik egy olyan embert gyászolnak, aki nem született meg, az igazából én azt gondolom, hogy mindenki olyan ember számára fölfoghatatlan, vagy átélhetetlen, aki nem élt át hasonlót. Sok helyzetre mondjuk ezt az életben, ezt tudom, de erre talán dedikáltan igaz ez, nem? Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz, valószínűleg nagyon, én el sem tudom képzelni, hogy mi lehet azoknak a lelkében, vagy a fejében, aki ilyesmit átélnek. Tehát, hogy gondolom nagyon, nagyon fontos a külvilágot is edukálni ezeken a helyzeteken keresztül.
Hát igen, igazából ugye a Napfogyatkozás Egyesülettől érkeztem, és hogy nálunk ez a szemléletünkben az egyik legfontosabb az, hogy minden gyász egyedi, és aki megéli a veszteség mentén éli a gyászt, azért az mindenkinek nehéz, tehát igyekszünk nem rangsorolni, de valóban ennek az a sajátosság, ez nehezebben megfogható. Nagyon sok olyan dolog, veszteség van ebben a körben, mert hogy nem csak ezt a meg nem született gyermeket veszítik el a szülők, édesanyja, édesapa, vagy a tágabb család is, hanem nagyon sok olyan veszteségük van mellette, amelyek nehezen megfoghatók, nehezen megfogható annak a veszteségeihoz, ahogy ez történik. Nagyon nehezen megfogható az a fajta veszteség, ami tulajdonképpen azzal, hogy ez az elveszített jövő, tehát ez a tervezés, a ráhangolódás, hogy igazából anyává, apává lettem, nagyszülővé, testvéré lettem, és hogy ez így tulajdonképpen nagyon megfoghatatlanul vész így ködbe ezzel a veszteséggel. Tehát ez valóban egy olyan sajátossága. Azt nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz, hogy tudjuk-e kívülállóként ezt átélni, mert igazából ez minden veszélyteségre igaz az, hogy kívülállóként kevésbé. Az biztos, hogy kell az edukáció, mert hogy ennek a fajta veszteségnek egyébként ilyen nagyon érdekes sajátossága van a mai világban, hogy bár sokkal kevesebbet beszéltek korábban róla, mondjuk a 20. században, de abszolút jelenlevően is tudottan ott volt, és talán szélesebb körül, kevesebb dolgot tudtak róla az emberek, de valahogy mégis szélesebb körülben meg volt az a szociális háló, ami megtartja ilyenkor az embereket. Manapság már sokkal többet beszélnek róla, tehát van edukáció valamilyen formában, viszont mégis olyan, mintha egy ilyen vákumként lenne
a tabu valahol azért még mindig, nem?
Igen, tehát hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Ennek ugye a tabuságot nagyon sokféleképpen használják most a gyászban. Én egy picit szeretem kerülni, mert két dolog van. Egyrészt az van, hogy nem úgy tabú, hogy tilos róla beszélni,
hanem nem tudunk.
Így van, és nagyon sokszor a tehetetlenség vagy, mert el sem tudjuk képzelni, hogy mit él meg a másik, vagy hogyan tudnánk segíteni. Vagy tulajdonképpen nagyon nehezen bírjuk elviselni azt, hogy emlékeztet minket az életnek, a sorsnak, egy ilyen szintű kiszolgáltatottságunkra, akár egy ilyen veszteség, hogy egy életre induló baba nem születik meg, hogy ezt így nagyon nehezen viseljük a hétköznapi életben, és nem biztos, hogy szeretnénk közelébe lenni. Tehát, hogy manapság sokkal többet beszélnek erről, sokkal többet tudunk, valahogy mégis sokkal egyedülebben vannak benne az emberek.
Te milyen visszajelzésekről hallasz azoktól, akikkel beszélgetsz, a környezetük mit mond nekik? Ugye szoktuk azt hallani, nem tudom, hogy ez még van-e, hogy erre eléggé nem megfelelő módon azt reagálják az emberek, hogy majd lesz másik. Tehát, hogy ez ilyen még mindig van?
Hát sajnos, ha mi egyszer volt, az mindig lesz is, tehát, hogy azt nem gondolom, hogy talán valamennyit az változott, hogy többen tudnak róla, hogy ez egy nagyon ártalmas mondat valóban. Illetve talán annyiban vagyunk egy kicsit vértezettebbek, akik ezt megélik, hogy vissza tudják utasítani ezeket talán jobban, ezeket a mondatokat. De közben ebben a sérülékeny állapotban, amikor elveszítünk valakit, akkor azért nagyon nehéz kiállni értünk. Tehát vannak ilyen mondatok, igen. És hogy a környezetben az is nehéz, nagyon sokszor ennek a veszteség után egy gyásznak egy nagyon sajátosága, hogy egyáltalán ki tud róla. Ki tud róla, hogy megtörtént. Mert a korai vetélés esetében például lehet, hogy csak a szülőpár, vagy éppen csak az édesanyja tudja, hogy egyáltalán elbúcsúzik egy magzatról, és akkor tulajdonképpen a környezet nem tudja támogatni, hiszen nem tud róla.
A sűrűn előfordul, hogy az apa se tud róla?
Az világunk az ilyen, hogy sok minden előfordul, elő tud fordulni, mert hogy sok szempontból foganhat meg egy gyermek, tehát előfordul, hogy az édesanyja saját magának tartja meg a döntést. Ha már ugye az apák előkerültek, például ez, vagy az, hogy egyáltalán mennyire tud bevonódni a döntésbe, vagy mennyire tud ez közös döntés lenni, vagy mennyire közös megélés, most a döntést, amiért mondom, hogy ide tesszük. Úgy van, mennyire közös. Most bocsánat, csak ezt majd kifágjátok, a döntést azért mondtam ide, mert ide tartozik nem csak maga a vetélés, hanem például az abortusz is. És hogy ugye, amikor az édesapa nem tud róla, akkor az sok esetben, vagy a biológiai apa, akkor az sok esetben például megtörténik az abortusz esetében, vagy hogy ő csak később tud meg, és akkor tulajdonképpen neki is nagy nehézség, hogy semmilyen beleszólása nem volt a döntésben. Ezt most azért mondtam, hogy ezzel most kezdtek valamit.
Ez egyébként miért van az esetek többségében, vagy nem többségében, de hogy gyakran előfordul az mondjuk, hogy az apa nem tud róla, hogy a nő félre, erről is beszélgettünk az abortuszról szóló adásban, hogy a visszautasítástól fél a nő, vagy ezt pont én hoztam föl szempontként, hogy azért csak jó lenne, hogyha tudna a másik fél is, mert mi van, hogyha van valaki, aki meg mondjuk szeretné azt a gyereket, tehát hogy ez egy nagyon kényes és érdekes kérdés.
Ja, és nem is gondolom, hogy van erre egy egységes válasz, azt sem merném kimondani, hogy ez az esetek többségében így van mondjuk az abortusz esetében. Ugye, amikor vetélés van, akkor igazából ott pedig azért néha nem tud akár egyik se róla, vagy csak a várakozásban vagyunk éppen, egy-két héttel el már bízunk, de akkor is történik egy veszteség, amikor pár hét után kiderül, hogy valahogy mégiscsak nem maradt itt, vagy csak ez egy lehetőség volt arra. Szóval, hogy ez összetett dolog, erre nehéz lenne válaszolnom, hogy miért nem. Sokszor az anya az, akiben először zajlanak ezek a folyamatok, tehát ő érzi azt, hogy érkezik valaki, és sok esetben akármelyik stádium sem van a terhességben érzi, hogy valami baj van, akár még orvosi vizsgálatok bármit jelzi, hogy minden rendben van, de ő már érzi, és akkor lehet, hogy mit tudom, egy-két nap után a következő vizsgálatán már kiderül, hogy igen, baj van. Tehát, hogy azért van egy ilyen fajta mássága, hogy azért ő van vele fizikai kapcsolatban.
Egy vetélés esetén az apa szerepe vagy gyásza az mi? A szerepe lehet támogató, meg tudja élni a gyászát. Neked ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatod? De azért, mert hogy az is egy gyász.
Abszolút. Tehát tulajdonképpen itt ugye mind az ideális esetben ugye mind az apa, mind az anya készül erre, és tulajdonképpen akár nem tervezett a terhesség, de valamilyen módon elfogadják, és elindulnak az szülői szerepek útján. Megváltozik az, hogyha én férfiből apa is leszek, vagy ha nőből anya is leszek, és ebben mind a ketten elindulnak. A feladatuk, vagy a megélésük, hát ezek nagyon különbözőek. Ma már azért megint csak sokkal nehezebb, nagyon változóak ezek a szerepek, feladatok, minőségek, ahogy együtt van egy férfi és a nő ebben a helyzetben. Tehát azért nehéz ilyen nagyon kategorikusan mondani, de nagyon sok esetben a férfiak szerepe azt, hogy tartunk. De az ő gyászukhoz pont ezért is tartozik hozzá az a nehezítés, hogy tartunk, biztonságot adunk, gondoskodunk, amikor elveszítenek egy magzatot, akkor pont ez az a feladat, amiben nem tudtak, úgy érezhetik sokszor, hogy nem tudtak megfelelni. És közben pedig nagyon erősen megélik azt a tehetetlenséget, amiben látják az édesanyának akár a fizikai fájdalmát, a lelki fájdalmat, a szenvedésüket, amiben megint nem tudnak segíteni. Tehát, hogy az övéké is ilyen formán abszolút jelen van. A nőknél pedig ugyanúgy meg az anyai szereptől, egyáltalán az nőiségem kérdése, a testemben való bizakodás, hogy az élet úgy rendben van, és bízhatok a szervezetemben, a testemnek a folyamataiban, ez nagyon erősen megkérdőjeleződik. És hát közben, ami így még tényleg nehézé teszik, hogy bennük ugye hormonális változások így zajlódnak, aminek a, hogy így mondjam, a lecsendülése, a visszarendeződése, az egy hosszabb folyamat. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen átmeneti szakasz, amelyben, hogy mondjam, félig a testünk kész van erre, a másik közben pedig nem fog megtörténni. Tehát, hogy ennek az átmeneti változásban is nagyon megterhelő lenni.
A későbbi terhességekre, vagy akár csak a peherbeesésre való próbálkozásra ez milyen hatással van férfiben és nőben egyaránt?
Ja, nagyon nehéz, tehát mivel az elején emlékeztük, hogy azért itt nagyon sokféle kategória van, vagy nagyon sokféle vesztesség lehet, amiről így egyben beszélünk, tehát erre nehéz egyszerű választ adni. Ugye, mert például az is elképzelhető, hogy ez a vetélés, és nagyon gyakran van manapság eleve egy olyan folyamatnak a része, ahol már hosszú idője szeretne a pár gyermeket. Akkor óhatatlanul ezek a korábbi veszteségek, próbálkozások, kudarcok, azok összeadódnak, és nehezítik a tovább lépést. Nagyon függ attól, hogyha kapnak egyáltalán magyarázatot, és milyen magyarázat arra, hogy miért történt az, hogy nem született meg a gyermek. Sajnos az esetek többségében nem egyértelmű, de hogyha valamiféle olyan magyarázat van, ami, hogy mondjam, nem ad arra, vagy nem veszélyezteti azt, hogy későbbiekben nincs benne ennek a kockázata jobban, vagy lehetősége, hogy a későbbiekben ez újra megtörténhet, akkor valamivel kevésbé befolyásolja, de hogy mivel egyszer már megtörtént, ez minden veszteségnél így van, onnantól kezdve egyszerűen belekerül a gondolatainkba, az érzéseinkben, a várakozásainkban, mit lehetőség, tehát még ha bármilyen konkrét magyarázat is van, ami egyszeri és mondjuk megmagyarázható volt, akkor is ott van az, hogy egyszerűen, ha ez egyszer megtörténhet, akkor újra megtörtént, akkor újra megtörténhet. Tehát nagyon nehéz az a folyamat, amikor egy vetélés után, vagy egy magzatnak az elvesztése után újra végülis megszületik egy egészséges gyermek. Nagyon többször is volt már olyan, hogy valaki olyannal dolgoztunk, akinek például abban az időszakban extra támogatásra volt szüksége, vagy akár a párnak, amikor mondjuk pont annyi idős volt a magzat, amelyik később megszületett, mint az, amelyik elment. Mind a, egyébként például kutatások igazolják, tehát hogy mennyire benne van ebben az apa is, hogyha volt ilyen bármiféle olyan vetélés, vagy meg nem született gyermek, hogy az apánál a kötődés kialakulása például volt olyan kutatás, ami igazolta, hogy nehezebb a következő gyermeknél. És hát óhatatlanul nagyon nehéz ez, ugye, hogy ez a fajta gyászfolyamat, ez mennyire élik meg a szülők, azt, hogy, vagy a család, hogy elveszítettek valakit, mert hogyha túl korai tulajdonképpen utána a következő gyermeknek a születése, akkor egyszerűen minden esetben nagyon nehéz, amikor egyszerre van az a halál és az élet, amikor a gyász és az öröm, tehát hogy ez óhatatlanul nehézséget okoz mindenkinek, de van.
Igen, ez a majd lesz másik megjegyzés, ez többek között, nagyon többek között ezért is káros, mert hogy hát ez a fájdalmat is ki kell hordani.
Így van. És hát Zinger Magdolna írta egyszer egy ilyen cikkében, hogy hát csak képzeljük el, hogyha valakinek meghal az élete párja, vagy 60 éves, és meghal a 40 éves fia. Szóval, hogy ilyeneket nem tudunk mondani, hogy majd lesz másik férjed. Tehát, hogy attól még, hogy ez meg nem született gyermek, nagyon bízhatunk abba, de az nem könnyíti meg azt, hogy ebben a veszteségben tudjunk lenni.
Azzal kapcsolatban mennyire van tapasztalatod, hogy aztán, hogyha lesz egy sikeres terhesség, megszületik a baba, akkor azért ugye van a szülés utáni depresszió, ami teljesen függetlenül attól, hogy valakinek mi az előélete, bárkivel megtörténhet, és hogy nekem van olyan ismerősöm, aki tudom, hogy mondta, hogy van egy ilyen elvárás, hogy de hát ti annyiszor próbálkoztatok, neked olyan sokszor elment a baba, nem egyszer történt ilyen, akkor az ilyen nőkkel kapcsolatban extra megnövekszik az elvárás, hogy de hát neked örülnöd kell. Hát hogy nem örülsz? Mi bajod van, miért vagy most szomorú, miért van rajtad ez a szülés utáni depresszió, amikor erre vágytál, és most kell boldognak lenned? Hogy ez egy mekkora presszió?
Igen. Egy kicsit megkülönböztetném már, hogy igen, a szülés utáni depresszió az tulajdonképpen, hogy ez egy betegség. Tehát, hogy ez nem az van, nem feltétlen csak arról beszélünk, hogy most tud-e örülni, vagy nem, hanem tulajdonképpen tényleg bizonyos esetekben előfordul, hogy a szülés után tulajdonképpen nem találja ezt az öröm megélő képességét, az édesanyja nem tud kapcsolódni a gyerekeihez, és az egyéb depresszióhoz hasonló körforgásba bele is kerülhet, ami nagyon-nagyon veszélyes. De ettől függetlenül, még ha nem is kerülnek depresszióba, különösen, hogyha hosszú-hosszú folyamat előzte meg, és sok-sok kísérlet és orvosi vizsgálat, a gyerekvállalást, vagy, és főleg, hogyha különböző vetélések is voltak, vagy baba elvesztések, vagy remények elvesztése, mert itt ugye különböző vizsgálatoktól függően bármi előfordulhat, akkor egyszerűen óhatatlan, hogy ez alatt a folyamat alatt például van egy nagyon fontos lelki és fizikai kimerültség. Mire oda jutnak, hogy gondoljunk végig, ezek az évek, amelyben tulajdonképpen ezen zajlik minden figyelem, minden fókusz ezen van. Fizikailag lelkileg ki vannak merülve, és közben ebben a folyamatban pont ez a fajta anya, szülő vagyok, képes vagyok rá, képes a testem, ez ugye ez az, ami így, hogy mondjam, föllágyul, nem igazán tudnak hozzá kapcsolódni már ezek a szülők, hogy ők képesek, hiszen hányszor kiderült, hogy nem képesek, vagy életben, nagyon sokszor elhangzik, hogy életben tudom-e tartani ezt a gyermeket. Tehát, hogy azzal, hogy megszületett, attól még ennek a kételje nem vészel. És hogy mind a mellett, pontosan mivel ilyen hosszabb folyamatok vannak, nagyon nehéz ez a kapcsolódás is, bármennyire is vágytak rá, ezért sokan megélik azt, hogy azért nehéz a kapcsolódás, mert ahhoz, hogy ezt a folyamatot végigvigyék, hogy túléljék valahogy azokat a vetéréseket, azokat a veszteségeket, ami történt a testükkel, a beavatkozásokat, ahhoz valamilyen módon egy távolságot, egy ilyen idegen, elidegenítés, lefagyasztásra volt szükség, hogy ez elviselhető legyen, amit azért nagyon nehéz utána újra ennek ellenére mindenbe bízva kapcsolódni.
Az, hogyha valakiről kiderül az, hogy nem lehet gyereke, az is hasonló egy gyász folyamathoz, mire az ember ezt így lezárja és feldolgozza magában, megéli?
Úgy fogalmaznám, hogy az is egy nagyon komoly veszteség, és nagyon, nagyon komoly gyász folyamat tartozik hozzá. Ennek a gyász folyamatnak is vannak sajátosságai. Tulajdonképpen az egyéb pre- és perinatális veszteségeknél is azt szoktuk mondani, hogy mivel ez a jövőnkről, az identitásunkról szól, ez tulajdonképpen életünk végéig újra és újra bizonyos életkorainkban, életszakaszainkban visszaköszön. Tehát, hogy ilyen értelemben nem szoktunk úgy feldolgozásról beszélni, hogy az a korot vége, és soha többé erre nem gondolok, vagy nem érem át ennek a nehéz érzéseit. De hogy egy-egy életeseményben, tehát amikor például nagyszülő lennék, amikor mondjuk az egyik gyermekem ballag az óvodából, akkor eszembe jutnak azok a vagy az a gyermek, vagy azok a gyermek, akik itt nem ballagtak el az óvodából. Tehát, hogy ez a fajta, mivel ez egy jövőben meg nem történt dolgoknak, ezért az az életút során újra és újra előkerülhet. Na most, amikor, és ilyen értelemben azért mondom, hogy bővebb körben beszélünk a veszteségekről tulajdonképpen a szülőséggel, anyasággal kapcsolatosanban, az egy nagyon-nagyon komoly és élethosszan zajló folyamat, amiben valamilyenféle nyugvópontra tudnak jutni azok a nők, akik szerettek volna gyereket, de nem lett nekik gyermekük, mert tulajdonképpen az életkoruk előre haladtával újra és újra ők is megélik, hogy nem lehetnek nagymamák, hogy mekkora egy kis létszáma a karácsony, vagy hogyan zajlanak bizonyos ünnepek. Tehát, hogy azért az egy nagyon nehéz kérdés, amihez megint csak hozzátevődik az, hogy amiféle az élettörténet, és az mennyire van földolgozva, milyen nehéz volt, hogy ez mennyire volt az élethelyzetünkből, életeseményeinkből adódó, vagy éppen amiatt, hogy nem sikerültek a fogantatások, vagy babát vesztettünk, tehát milyen veszteségek voltak. Mindegyiknek megvan a sajátosság, ez nagyon nehéz.
Mi az, amiben egy gyászkísérő tud ebben segíteni, vagy ezek egyéni beszélgetéseket, csoportosok-e, valahogy ezeket mindig, legalábbis én, ahogy hallani szoktam, mindig úgy képzelem, hogy akár többen is vannak, tehát hogy a sorsközösség az ilyenkor egy elég fontos erő.
Így van, így van. Tulajdonképpen azt mondanám, és ez volt régebben is, hogy az egyik legfontosabb az, hogy van sorstársam, hogy nem vagyok egyedül, hogy ami történik, azban attól egy picit elviselhető, hogy másra is megtörtént. Az első ilyen sorstárs közösség, ami nagyon gyakran megesik, hogy mondjuk például egy fiatal nő, akinek vetélése van, akkor tudja meg, hogy az édesanyja, amikor ez megtörténik vele, akkor mondja le az édesanyja, hogy egyébként nekem is volt. És hogy ez önmagában egy nagyon fontos segítség, mert hogy egyébként a valamiféle ilyen pre- és perinatális veszteséget akár egyes statisztikák így fogalmaznak, hogy minden negyedik nő, vagy akár a nők 35%-a megél az életükben, csak erről nagyon keveset tudunk, tehát az, hogy egyáltalán vannak és másokkal is megtörténik, az egy nagyon fontos segítség, amiben gyászkísérőként segítünk, illetve hát a napfogyatkozás egyesületben nagyon sok törekvésünk van, hogy folyamatosan legyenek nekik való sorstársi csoportok, ahol együtt vannak, és együtt egy csoportvezető facilitásával tulajdonképpen van idejük és terük arra, hogy foglalkozzanak a gyászukkal, és közben pedig másukkal vannak együtt, akik ugyanazt élték meg, és akiktől nem kapnak ilyen mondatot, sőt, akikkel igazán meg lehet beszélni, hogy ennél felháborítóbb mondat például nincsen. A napfogyatkozás egyesetben ezeket például vendégbaba csoportoknak hívják, ahol a meg nem született babákat gyászolják, illetve, és itt például férfiak és nők is sokszor mennek párok, bár nem mindig mennek párba, de van abortuszos csoport is, sorstárs csoport, tehát hogy a sorstársi csoportok szervezésével tudunk leginkább segíteni, és bizonyos esetekben, akik meg inkább a csoportoktól egy kicsit idegenkednek, vagy például, amit említettem, hogy éppen már valaki várja a második gyermekét, de az első nem született meg, akkor olyankor pedig ilyen egyéni beszélgetésekben tudunk velük lenni, amíg át, azt szoktuk mondani, ilyenkor mi vagyunk egy karó, ahol megint csak ugyanaz történik, leginkább van egy helye ideje arról is beszélni, hogy hogyan ambivalens benne ez a történet, hogy érkezik és fél, hogy a külvilág akár azt várja, hogy, vagy már nem is jut eszébe, hogy de egyébként ez nem olyan egyszerű, mert történt előtte valami tragédia.
Nagyon köszönjük Szabó Márta gyászkísérőnek, hogy a vendégünk volt.
Köszönjük szépen. A hírrovatunk következik, amelyben a mostanában elég erős dolgokat nyilatkozó Ferenc pápa nyilatkozik egy elég erős dolgot. A Guardian tudósítása szerint azt mondta a Ferenc pápa, hogy a pletykálkodás női szokás. A katolikus egyházfő azt is hozzátette, hogy mi hordjuk a nadrágot, nekünk ki kell mondanunk a dolgokat. Ferenc pápa mindezt frissen felszentelt papok körében mondta el zárt ajtók mögött, ám úgy néz ki, hogy a hallgatóságból többen is rögzítették a beszédét, a felvétel azután pedig az egyik olasz lap birtokába került. A pápa egyébként a nők minősítésén túl óvta a hallgatóságát a csúnya beszédtől is, ami azért is érdekes, mert épp a napokban, ugye nem olyan rég szivárgott ki egy másik felvétel arról, ahol a melegekre hát buzerásokként hivatkozott, és hát 87 éves Ferenc azóta elnézést kért a kijelentéséért, és természetesen szivatalosan is megtette a Szent Szék, és azt nyilatkozták, azt a nyilatkozatot adták ki, hogy a pápának nem állt szándékában bárkit megsérteni, vagy homofób kifejezéseket használni, és elnézést kér mindenkitől, akiket megsértett a kifejezés használatával, ahogyan arról mások beszámoltak. Szóval nekem az a benyomásom, hogy a Ferenc pápa körül valami nem oké. Tehát, hogy ő volt ez a pápa hosszú évekig, aki haladó gondolkodásúnak tűnt, nem csak tűnt, hanem úgy is viselkedett, igen. És valóban az utóbbi néhány hónapban vannak ilyen történetek körülötte. Én azon csodálkozom, nem azon csodálkozom, hogy egy 87 éves emberrel ilyenek történnek, vagy hogy ilyeneket mondanak, hanem hogy a Vatikán nem ismeri föl, hogy 2024-ben nem tehet ilyet egy pápa. Pláne nem egy ilyen imidzsel bíró pápa. Tehát még néhány ilyen kijelentés, és a hosszú évek építkezését kukázhatják. Hát
igen, csak ugye ezek
van.
Jó, nem teljesen magánbeszélgetések, mert hogy felszentelt papok között történt, de hogy nem egy beszédében beszélt erről. Tehát, hogy mert csak arra mondott, hogy a Vatikán nem engedheti meg, hát most mit csinálja, hogyha itt beszél?
Hát azt csinálja, hogy egyrészt vagy nagyon figyeljenek, hogy az ilyen zárt körben elhangzott dolgok ne kerüljenek ki, vagy számoljanak ennek esetőségével. Én igazából ezért mondtam, hogy 2024-ben ilyet nem lehet csinálni, mert 2024-nek, vagy 2020-as éveknek az egyik nagyon komoly jellemzője az, hogy nincsenek titkok.
Igen.
Tehát előbb-utóbb főként az olyan hatalmasokkal kapcsolatban, mint Ferenc pápa, kiderülnek ezek a dolgok, tehát ezzel meg hát arról ugye nem is beszélve, hogy tulajdonképpen amikor egy pápa ilyeneket mond, ráadásul papoknak mond ilyeneket, akkor tulajdonképpen teljesen mindegy, sőt, talán még félelmetesebb is. Hogy zárt körben teszi ezeket a kijelentéseket. Nekem álmokfutásnak tűnik, őszintén szólva, a Ferenc pápának a jó néhány kijelentése, amely mostanában nyilvánosságra kerül. Egyébként a Vatikán rendkívül erőteljesen dolgozik azon, hogy valahogy nem is, hogy elmaszhatója, de valahogy jóvá tegye ezeket a kis mini botrányokat. Ugye nyilván azért is látogatták meg most például hollywoodi sztárok, komikusok, nők és férfiak vegyesen, tényleg a legnagyobb nevek mentek el hozzá, hogy azzal is azt mutassa a Vatikán, hogy ez a pápa, ez ugyanaz a pápa, akit ez eddig azért eléggé szeretett a közvélemény, mert hogy ne legyen kétségünk egyébként a felől, hogy azért a világ már szerintem megváltozott annyira, hogy még a pápa szavára hát nagyon erőteljesen adó közeg sem feltétlenül fogadja ezt el, vagy bólogat rá. De mondom, én még olyan nagyon fölháborodni sem tudtam ezen a hírem, mert én tényleg azt látom mögötte, hogy itt egy megromlott egészségállapotú emberről van szó. És hát valóban a Vatikának kellene lépnie, de hát ugye, aki valamelyest tájékozódott a Vatikán ügyeiben, meg valamennyire tudja, hogy mennek ott a dolgok, azt is tudja, hogy nagyon ellentmondásos, nagyon izgalmas viszonya van a pápának a közvéleménnyel. Tehát igazából tényleg az van a Vatikánban, hogy amit a pápa mondani akar, azt ő mondja, azt csinál, amit akar, és körülötte van nyilván egy csomó tanácsadó, akik vagy jó, vagy rossz, vagy ilyen, vagy olyannak ítélt irányba próbálják megterelgetni, de alapvetően ez a hír is szerintem az bizonyítja, hogy a pápának valóban véleményszabadsága is van, tehát hogy kikerülhetnek ilyen megjegyzések is, mert ő valóban azt mond, amit akar.
Hát én arra lennék kíváncsi, hogy ez milyen kontextusban került elő, vagy hogy, tehát hogy, mert amúgy ezt én nem tudom, megtápolni.
Hát ez bármilyen, bármilyen kontextusban
hát
kínos.
Hát egy felszentelt papoknak miért...
De miért beszél egyáltalán nadrág viseléséről felszentelt papoknak, amikor igen. Elvileg ugye, hát nyilván nadrágot hordanak, de hogy mondjam, ez a kifejezés, ez kifejezetten a női-férfi viszonyban szokott előkerülni, és hát a papoknak ugye bár van kapcsolatuk nyilván az apácákkal, vagy ez papoktól függ, hogy hol vannak, meg milyen helyzetben, de hát ezek tényleg a világi kapcsolatokra használt, ráadásul már jó régen nem büszkén használt fordulatok. Hát a buzeránsról már nem is beszélve, bár nem tudom, hogy mi volt egyébként.
Minek a fordítás, az én is gondolkodtam, hogy...
De azt gondolom, hogy valószínűleg a legrosszabb, vagy a legközönségesebb kifejezést használhatta a homoszexuális emberekre, és azt fordították így. Hát érdekes, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a pápával. Egy dán egyetem kutatói vezérigazgatók személyiségjegyeit vizsgálták, és arra jöttek rá, hogy a vezető beosztásban dolgozó nők, akik narcisztikus személyiségjegyekkel rendelkeztek, jobb vállalati teljesítményt tudtak nyújtani, mint mások. Gondolom, mint azok, akik nem narcisztikusak.
Igen.
Mindez amiatt is különös, mivel ugyanezt a hatást, igen, hát így van, nem tapasztalták a hasonló személyiségű férfiaknál. Mármint, hogy a narcisztikus férfiak nem igen. voltak jobb vezetők, a narcisztikus nők meg jobb vezetők
igen.
voltak, ez a lényege?
Igen.
Értem. És ez vajon miért lehet?
Hát erről kéne filozofálnunk. Ugye írja itt még a hír, hogy az eredményeik szerint így a narcisztikus női vezetők felülmúlják a férfi társaikat a vállalati teljesítmény tekintetében. Azt állítják a kutatók, hogy a narcizmus javíthatja a női vezetők teljesítményét, mert jobban ki tudják használni a személyiségük jó oldalait, miközben kellően mérséklik a rossz tulajdonságaikat. Azaz képesek lehetnek arra, hogy a narcizmusukat arra használják, hogy elismert és sikeres vezetőként tetszelegjenek, miközben megfékezik a narcisztikus hajlamukat, hogy ne nyomjanak el, és használjanak ki másokat a saját érvényesülésük érdekében. Hát, hogyha most szerintem ezt így nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor megint nagyon-nagyon általánosítani kell, de hát, hogy ugye, ha alapvetően abból indulunk ki, hogy kevesebb a női vezető azért, mert ugye a nők akár saját magukról, vagy a társadalom róluk nem gondolkodik úgy, hogy ők alkalmasak lehetnek vezetőnek, akkor az, aki narcisztikus tulajdonságokkal rendelkezik, az valószínűleg elhiszi magáról, hogy ő viszont képes erre.
Hát én azt gondolnám, így valamennyire ezt sirabizáltam ki ebből a hírből, hogy hát ugye nőnek lenni, női vezetőnek lenni, vagy olyan vezetőnek lenni, aki nő, az ilyen duplán vagy triplán akkora tehert jelent, mint a férfiaknak. Én ezt ilyen páncélszerűen tudom elképzelni azt, hogy a narcizmusa segíti a nőt ebben a pozícióban, mert kevésbé lesz talán sérülék. Tehát több sértés, több hülyeség lepattan róla, mert hát narcisztikus.
Igen.
És a narcisztikus személyiségeknek az egyik velejárója, hogy kizárólag saját magára koncentrál, úgy meg nehezebben sérül az ember kétségtelenül, hogyha szemellenzősen éli az életét, és hát legfőképpen a nagyvállalati szektorban ez nyilvánvalóan hasznos. Tehát, hogyha te arra tudsz inkább koncentrálni, hogy az adott projekt sikeres legyen a cégen belül, és közben le tudod magadról rázni a mindenféle megjegyzéseket, meg a mindenféle inzultusokat, akkor valószínűleg egészségesebb maradsz, tehát határozottabb vagy, tehát kreatívabb lesz, tehát jobb vezető leszel. Míg mondjuk a férfiaknak erre nem feltétlenül van szükségük, egy narcisztikus férfi vezető, az nyilvánvalóan szabadabban, vagy hogy mondjam, a narcizmus eredeti célját tudja foganatosítani, tehát, hogy ő neki nem kell annyira védekeznie, mint a nőknek.
Mondjuk érdekes lenne tudni, hogy itt a vezetőkkel beszéltek, vagy a vezetők beosztottaival beszéltek, mert azért így alapjáraton el tudom én ezt hinni, de hogy azért a nők között is nyilvánvalóan vannak nem annyira jó főnökök, tehát hogy főleg a nők közötti rivalizálás azért sok mindent ki tud szerintem hozni a nőkből, akár csak a külső alapján való rivalizálás, tehát hogy szerintem simán elképzelhető, vagy nem tudom, én tapasztaltam olyat, hogy mondjuk egy női vezető kevésbé kedvel XY-t,
azért, mert szép, és hogy ez mondjuk fölhoz benne egyfajta ilyen női irítséget. Tehát azt például el tudom képzelni, hogy egy narcisztikus nő esetében ez is fölerősödhet, mert hogy nem feltétlenül. Hát ez olyan, mint a hófehérkében a gonosz boszorkány.
Ja, igen. Hát nyilvánvalóan ezeket a játszmákat az ember valamennyire viszi a munkahelyre is. Hát meg, hogy mondjam, a narcizmus alapvetően az, hogy valaki narcisztikus személyiség, az azért nagyon sokféleképpen tud érvényesülni. Már úgy értem, hogy sokféleképpen jelenhet meg az ember életében. Szerintem ez is, hogy maga ez a hír is egy kicsit általánosabban közelíti meg ezt a dolgot. Én arra tippelek, hogy elsősorban arra gondolnak, hogy nagyon-nagyon erős a nőnek az önképe, mert ugye a nácizmusnak ez egy fontos velejárója, és ezért kevésbé sérülhet. Mert egyébként meg amiről te beszélsz, hogy féltékenykednek egymás ellen a munkatársak, vagy hogy beviszik ezeket a nemi játszmákat is akár a munkahelyre. Hogyha egy főnök ilyet csinál, szerintem a nemétől függetlenül nem végzi jól a dolgát. Tehát, hogy ez nem
hát valószínű. Meg lehet, hogy ez is csak...
Kötődik a nőkhöz.
Igen, lehet, hogy csak azért, mert nekem ezzel kapcsolatban van tapasztalatom, és azért jutott ez az eszembe, de simán lehet, hogy akár ez mondjuk férfiaknál is érvényes lehet. Még az jutott eszembe csak a családon belül erőszak témához egy kicsit visszakanyarodva, ugye meg a narcisztikus nőt párhuzamba hozva ezzel, hogy neked van-e egyébként olyan az ismeretségi körödben, vagy hallottál-e olyat, amikor a nő volt, akár mondjuk egy narcisztikus nő az, aki az erőszaknak valamilyen formáját alkalmazta a kapcsolaton belül?
Hát én valóban azt gondolom, hogy a narcizmus ez nagyon sokféleképpen nyilvánulhat meg, és szerintem az is nagyon sokféleképpen létezik, hogy az embert mi zavarja a másiknak a narcizmusában. Mert hogyha a másiknak a narcizmusa az érzéketlenséget jelent, vagy azt jelenti, hogy nem tud úgy létezni a kapcsolatban a másik fél, hogy ő is egésznek érezze magát, meg érdekesnek érezze magát, meg nem tudom én, csapatnak érezze kettejüket, akkor az úgy lehet zavaró. Azért kerülgettem a konkrét választ, mert nyilván ismerek ilyeneket. Bevallom őszintén, hogy engem viszonylag sűrűn hoz össze az élet narcisztikus nőkkel. Lehet, hogy a homlokomra van írva, hogy szabad préda vagyok, nem tudom. De ugyanakkor meg azt is nagyon gyorsan hozzátenném, és azáltal egy kicsit meg is magyaráznám a vonzódásomat az ilyen típusú személyiségek felé, hogy a narcisztikus emberek, és most ez tök mindegy, hogy nők vagy férfiak, nagyon érdekes emberek. Nagyon izgalmasan tudják magukat képviselni, és sokszor egyébként tényleg értékesek is. Tehát, mert ugye vannak azok a narcisztikus emberek, akik valóban rombolnak csak annak értekében, hogy ők legyenek, hogy ők szépelegjenek az előtérben, de megvan szerintem ennek a kreatív oldala is. Tehát az, hogyha valaki narcisztikus, akkor sokkal bátrabban nyúl hozzá a dolgokhoz, sokkal bevállalósabban kreatív. Vannak olyan dolgok, amiket észre sem vesz feltétlenül akadályszinten. Általában ezek az emberek, ezek nagyon izgalmas emberek, ugyanakkor meg nagyon veszélyes emberek, mert elsősorban az jellemzi őket, hogy nem feltétlenül lehet bennük megbízni. És van az a narcisztikus típus, aki meg remekül el tudja játszani, hogy nem az. Azt szerintem egyébként a legveszélyesebb.
Hát szerintem ez hozzátartozik a narcizmushoz, nem?
Vannak ilyen nyílt sisakos emberek, igen, akik ezt teljesen fölvállalják, és ennek megfelelően is élnek, de igen, a legtöbben ezt valamilyen módon el akarják fedni. De hát ez viszonylag rövid ideig titkolható dolog, de szerintem egyébként mindannyiunknak van egy narcisztikus énje. Itt igazából az a kérdés, kérdés nagyon sokszor, hogy mennyire hagyjuk érvényesülni, vagy mennyire tudunk rajta változtatni. Mert egyébként a narcisztikus embereknek meg nem feltétlenül céljuk az, hogy változtassanak ezen a dolgon. Vannak olyanok, akik nem is feltétlenül ismerik föl, hogy ők narcisztikus személyiségek. Persze, aki foglalkozik ezzel, aki már foglalkozik ezzel, az már nyilvánvalóan egy lépés valamilyen irányban.
Köszönjük a figyelmet, már ennyi fért az Unisex adásába, és ahogy azt már megszokhatták, most is elmondom, hogy a Klubrádió weboldalán visszahallgathatnak, sőt, hallgassanak vissza bennünket. Az Unisex összes adását köztük természetesen ezt is megtalálják ott is, és a főbb podcast megosztó felületeken.
Igen, és nekünk nagyjából minden héten van új adásunk, mert mi egyelőre még a nyári szünetben sem mentünk el nagyon nyári szünetre. Úgyhogy mindig van új content.
Mondjuk azért én most tervezem.
Jó, hát lehet, hogy majd lesz, de azért a nyár nagyobb részét aztán dolgozzuk.
Akkor is a legjobb adásokat fogjuk, vagy lehet, hogy kiválogatunk belőlük. Na, a lényeg, hogy hallgassák az Unisexet.
Kiderül, hogy még jobbak.
Így van, azért érdemes még egyszer meghallgatni őket. Úgyhogy hallgassák az Unisexet.
Így van, üdvözlöm neked a két műsorvezető, Kerekes Bori.
És Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.